magasztalunk és dicsőítünk téged, hű megváltunk, és téged akarunk magasztalni a mai délutánon is, hiszen hisszük és tudjuk, hogy egy kegyelmi nap áll előttünk, és még tartogat áldásokat számunkra a délutánon is. Arra kérünk téged, áld meg ezt az alkalmat, a te drága igédet. Uram, nyisd meg a mi szíveinket, hogy megértsük a te üzenetedet, és add, hogy ne csak a fülünkig hallatszódjon, hanem a mi szívünk is változzon. Kérlek, add meg ezt drága kegyelmedből. Amen.
Amen.
Délután Isten tiszteletünk alapjaként igét fogunk olvasni, amint azt megtaláljuk írva Pál apostolnak a korintusbeliekhez írt második levelében. Pál apostolnak a korintusbeliekhez írt második levél, 6. rész, a 14. verstől olvasom egészen a 7. rész első verséig. Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában. Mert mi szövetsége van igazságnak és hamisságnak? Vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel? És mi egyessége Krisztusnak Béliállal? Vagy mi köze hívőnek hitetlenhez? Vagy mi egyezése Isten templomának bálványokkal? Mert ti az élő Istennek temploma vagytok, amint az Isten mondotta. Lakozom bennök, és közöttük járok, és leszek nékik istenök, és ők én népem lesznek. Annak okáért menjetek ki közülök, és szakadjatok el, azt mondja az Úr, és tisztátalant ne illessetek, és én magamhoz fogadlak titeket. És leszek néktek atyátok, és ti lesztek fiaimmá, és leányaimmá. Azt mondja a mindenható Úr. Mivel, hogy azért ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, Isten félelmében vivén véghez a mi megszentelésünket. Amen. Foglaljunk helyet, énekelni fogunk, és az ének után Tamás testvér fog szolgálni. Az énekkar szolgálat.
Folytassuk a tanulmányt, amit elkezdtünk a Pál második levele a korintusiakhoz, és elérkeztünk a hatodik rész végéhez, és a hetedik rész elejéhez, és egy figyelmeztetéssel kezdi ezt a részt Pál apostol, amikor is felhívja a figyelmüket a korintusiaknak, hogy nem férhet össze a sötétség a világossággal. És azt mondja az ige, hogy ne legyetek hitetlenekkel felemásigában, mert miköze egymáshoz az igazságnak és a gonoszságnak, vagy miköze a világosságnak a sötétséghez, vagy mi azonosság van Krisztus és Béliál között. Ellentéteket hoz fel Pál apostol, hogy megértesse a korintusi testvérekkel azt, hogy semmi köze a világosságnak a sötétséghez. Sőt, hogyha egy kísérletet teszünk, ha bemegyünk egy szobában, ahol sötétség van, és felkapcsoljuk a villanyt, a villamosság erőforrását, és az égő által fény keletkezik, akkor azonnal a sötétség eltűnik. És így van ez lelki élet területén is. Nem lehetünk egy életen keresztül felemásigában. Most ezt nem arra értem, hogy a házasságban ne legyen valaki felemásigában, mert tudjuk, hogy Pál apostol erről is ír. És a felemásigában lévő testvérek vagy testvérnők arra törekesznek, és azért imádkoznak, és mi is azért imádkozunk, hogy megtérjen a másik fél. Elfogadja az Urat, és legyen az ő követője. De nem lehet közössége a hívő embernek a hitetlen cselekedeteivel. Nem vállalhatunk közösséget azokkal, akik a világban élnek, és gonosz cselekedetekben élnek, és mi is részt vegyünk ezekben. Világos a határvonal hívő és hitetlen között. És itt megemlíteném azt is, hogy nem arról van itt szó, hogy ne barátkozzunk hitetlenekkel. De azt mondja az Úr Jézus Krisztus, hogy akkor azt jelenteni, hogy ki kellene jöjjünk a világból, és nem kellene semmi kapcsolatunk lehet. Nem vedd bennünket ki a világból, Jézus Krisztus, azáltal, hogy megmentett bennünket, hanem sóvá és világosságává tett a hitetlenek előtt. És milyen csodálatos, hogy lehetünk mi is világosságok ebben a sötét világban. Fénykedhetünk, sőt, arra hívom fel a magam figyelmét és mindenki figyelmét, hogy hadd legyünk olyanok, akik kapcsolatokat teremtünk hitetlen emberekkel azért, hogy oda vezessük őket Krisztushoz. Nyugodtan elmehetünk hozzájuk, ha meghívnak ebédre vagy vacsorára, nyugodtan elhívhatjuk őket is, de ne vegyünk részt az ő gonosz cselekedeteikben. Ne közösködjünk velük a gonoszságaikban. Ne legyünk megalkuvók. És erre hívja fel Pál apostol a mi figyelmünket is ma este. Aztán egy másik dolog, egy csodálatos dolog, amit megemlít Pál apostol, hogy Isten az ő fiaivá fogadott bennünket. Azt mondja az ige, azért tehát menjetek ki közülük, és váljatok külön tőlük, így szól az Úr, tisztátalant ne érintsetek, és én magamhoz fogadlak titeket. Atyátokká leszek, ti pedig fiaimmal és leányaimmal lesztek, így szól a mindenható Úr. Mennyi ajándékot kaptunk mi az Úrtól azáltal, hogy fiaivá fogadott. És ezek közül, az ajándékok közül megemlítenék párat. Örökséget adott nekünk. Amikor örökbe fogadnak egy gyermeket, azt nem úgy fogadják örökbe, hogy egy ideig, hanem teljes mértékben, sőt, még a szülőknek a nevét is felveszi az a gyermek. Így fogadott örökbe bennünket is Isten, és milyen csodálatos, hogy az ő örökségében minden hívő öröksége ott fent van a mennyben, és örökösseivé lettünk. Aztán megigazított az ő drága kegyelméből, nem a mi cselekedeteink miatt, hanem az ő drága kegyelméből igazított meg, zálogot adott az ő szent lelke által. Azt mondja Pál apostol, hogy azok az Isten fiai, akikben a szent lélek él. És akiben nincsen szent lélek, az nem az ő gyermeke. Aztán elpecsételt minket a megváltás napjára. Egy csodálatos biztonság, egy csodálatos horgony, hogy elpecsételt bennünket a megváltás napjára, és ez is egy csodálatos ajándéka Istennek számunkra, amikor fiaivá fogadott bennünket. De szeretnék beszélni arról is, ami nagyon megragadott engem, a 7. rész első verse. Mivel tehát ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, és Isten félelmében tegyük teljessé a mi megszentelődésünket. Szomorú vagyok olyankor, amikor látok olyan keresztény hívő embert, aki úgy látja önmagát, mintha bevégzett lett volna, lenne az ő megszentelődése. Azzal, hogy megtért, azzal, hogy bemerítkezett, és mindent letesz a kezéből, úgymond majdnem feladja a harcot, hogy ő már, mintha meg is lenne dicsőülve. Nem így van. A mi jó emberünk bennünk él, még miután meg is tértünk. Csak le van gyengülve. És egy hatalmas harc kezdődik a mi lelkünkben, miután megtérünk. Erre felhívták figyelmemet, amiután megtértem, hogy Tamás, vigyázz, mert most ezentúl kezdődik a hatalmas harc. És meg is tapasztaltam nem sokára, hogy igen, így van. A jó, a Szentlélek küzd értünk, és ott van a sátán is, aki azt akarja, hogy elessünk. Visszahátráljunk, megalkuvókká váljunk. És ez a harc, ez dúl egész életünkbe bennünk. A nagy kérdés az, hogy engedelmeskedünk-e a Szentlélek hangjának. Ne tekintsük befejezetnek a mi megszentelődésünket. Azt mondja Pál apostol, Isten félelmében tegyük teljessé a mi megszentelődésünket. Most egy kicsit teológiai fogalmakat is fogok megemlíteni, de nem szeretnék teológiai eszmefuttatásokba belekeveredni, viszont nagy különbség van a megigazítás és a megszentelődés között, és erről beszélgettem hívő testvérekkel, és volt, aki nem értette. Tehát a megigazítást Isten végzi el cselekedetek nélkül. Mi nem veszünk részt ebben. Ő megigazít, azt mondja Pál apostol a Róma beliekhez írt levélben, hogy ahogyan ő igaz, igazzá teszi azt is, aki Jézus Krisztusban hisz. A hit az alapja a megigazulásnak, viszont a megszentelődésben mi is részesek vagyunk. Ő munkája mi megszentelődésünket, de mi is részesei vagyunk, és ebben a harcban részt kell vegyünk. Pál apostol azt mondja, hogy ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem. Ezt a nemes harcot kell mi is megharcoljuk, testvérek, nap mint nap. Nem tehetjük le a fegyvert. És a sátán nap mint nap ott van, hogy elejtsen bennünket különböző bűnökkel, ott van, hogy legyengítsen bennünket, ott van a sátán, hogy kiüssön bennünket a harcvonalból, és hogyha azt mondjuk, hogy nincs bennünk bűn, hogyha azt mondjuk, hogy teljessé vált a mi megszentelődésünk, hogy mondja János apostol? Hazugok vagyunk. Sőt, azt mondja, hogy hazuggá tesszük őt. Távol legyen tőlünk az ilyen. Távol legyen tőlünk az, hogy letegyük a fegyvert, hanem harcoljunk. Vegyük fel a fegyvert, mert mellettünk van az Úr, és az Úr harcol értünk. Nagyon sok harcban az Ószövetségben így biztatta az Úr az övéit, hogy menjetek, mert én harcolok értetek. Ott vagyok előttetek. És nézzétek, hogy milyen nagy szabadítást hozok. Egy ima fogalmazódott meg bennem is, amikor olvastam, és valaki megfogalmazta előttem ezt már, de egyetértettem nagyon vele. Azt mondta, hogy tégy minket, Istenünk, annyira szenté, amennyire a mennyországnak ezen az oldalán lehetünk. Ez az imám nekem is, és hadd legyen a testvéreimnek is ez az imája. Tégy, Uram, annyira szenté, amennyire lehetünk itt a földön. Ne tegyük le a fegyvert, harcoljunk, menjünk tovább. Az egyik testvérem, amikor találkozok vele, és kérdezem, hogy vagy, egy román testvér, és azt mondja, jól, harcok között, de azt mondja, megyek előre. Ez legyen a mi elmondatunk is. Megyek előre, harcolok, mert az Úr velem van. Adja meg ezt az Úr számunkra. Amen. Most az énekar szolgálatát fogjuk meghallgatni, és utána Nagy Eszter szolgálatát.
tegnap esti fiatal házasok alkalma után egy gondolat motoszkál folyamatosan az elmémbe, és pedig az, hogy Lótnak, amikor ezek az angyalok jelzik a veszélyt, és arra kérik, hogy figyelmeztesse a házanépét, hogy menekülni kell, Lót továbbadja a hírt, de úgy írja az ige, hogy a vőinek úgy tűnt, hogy csak tréfál. És a Jóisten úgy elkezdett vizsgálni, hogy amikor én továbbadom a jó hírt az embereknek, hogy jön a veszély, de van menekvés, akkor hogy fogadják? Mennyire szava hihető az én beszédem, vagy tréfának veszik? És ha tréfának veszik, akkor miért? És ez a miért foglalkoztatott, hogy olyan sokan hallották már gyülekezeteinkben, és hiszem, hogy személyes bizonyságtevések által is a jó hírt, és miért van az, hogy olyan kevesen veszik komolyan. És az egyik, ami úgy az életemben megláttam, hogy talán azért, mert ugyanúgy vagyunk berendezkedve erre a földre, mint más, és úgy látják, hogy mi is jól érezzük magunkat itt, és nem látják talán azt, hogy nekem sokkal többet jelentenek az odafelvalók, mint a földiek, vagy szavahihető vagyok én személyesen, vagy milyen tudatba élem hétköznapjaimat, a munkám, vagy a tanulásom által, mit látnak az én megváltómból. Én azt kívánom elsősorban saját magam számára, hogy legyek szavahihető, és az én életem bizonyítsa azt, amit tovább próbálok adni a környezetemben. Ezt kívánom mindenkinek. Amen.
Zenekar szolgálatát fogjuk meghallgatni, és utána Nagykassa Andrea szolgálatát.
Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, nagyon jó itthon lenni. Meg szeretném osztani a testvérekkel azt, hogy mostanában mi foglalkoztat, és hogy Isten éppen miben próbál engem formálni. Már a nyáron elkezdett foglalkoztatni az, hogy Isten tőlem többet vár, hogy eddig nem... nem teljesítettem úgy a szolgálatot, ahogy kellett volna, vagy esetleg mit tehetnék még Istenért. És ugye, hogy ezeken gondolkodtam, megkezdődött az egyetem, visszamentem Vásárhelyre, és az egyik ifjú alkalmon kijelentették, hogy bibliai iskola indul a Hargita táborban. Már első alkalommal úgy, mikor meghallottam, megfordult a gondolat, hogy mi lenne, hogyha jelentkeznék, de egyből az is eszembe jutott, hogy nem tudom, hogy ezt mennyire tudnám vállalni az egyetem mellett, mivel elég sokat kell tanulni, elég nehéz, és hogy mennyire lesz erre időm, és különböző dolgok, hogy ugye két hetente lesz ez a bibliaiskola, és hogy hogy fogok majd tudni haza is jönni. És ilyen gondolatok közepette úgy elkezdtem imádkozni, keresni Isten akaratát, és az egyik személyes csendességemben a Filippi 2:13-at kaptam. Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést, az ő tetszésének megfelelően. Mikor elolvastam ezt az igeverset, akkor tudtam Isten válaszát, tudtam, hogy el kell indulnom. Viszont még hiányzott a szívemből a békesség, és elkezdtem imádkozni azért, hogy Isten adjon békességet, hogy velem lesz, akkor is majd, mikor szesszió lesz, és oda kell szállni azt az egy napot. És mikor ugye készülni kell lesz majd oda is, nem csak az egyetemre, és ő segít majd időbeosztásban is. És imádkoztam ezért a békességért, és másnap, amikor felkeltem, az Ézsaiás 32:17-et olvastam, és lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom, és biztonság mindörökké. Isten kiformálta bennem a békességet is, és tudom azt, hogy akkor is, hogyha nehéz lesz, vagy akkor is, hogyha le kell ezt bizonyos dolgokról mondjak, ezt jó, hogy vállaltam, és úgy Isten azt jutatta eszembe, hogy ezen a földön minden el fog múlni. Még a tanulás, egyetem, ilyesmik is igazából csak erre a földre korlátozódnak, és csak az fog megmaradni, amit Istenért teszünk. És szeretném kérni a testvéreket, hogy imádkozzanak értem ebben, hogy legyen bölcsességem az időmet is beosztani. Aztán Isten mostanában egy különös dologban formál. Az elmúlt hónapban az ifjúsági szövetséggel a példabeszédek könyvét tanulmányozhattuk, és nagyon sok gondolat még mai napig így motoszkál bennem. Nagyon sok igevers található ebben a könyvben a beszédről. És csak néhányat szeretnék megemlíteni a testvéreknek, amelyek úgy különösen szóltak hozzám. A példabeszédek 17:28-ban azt olvassuk, hogy még az ostobát is bölcsnek gondolják a hallgat, és értelmesnek azt, aki csukva tartja a száját. Amikor elolvastam ezt az igeverset, eléggé meg kellett szégyenüljek, mivel aki egy kicsit is ismer, tudja, hogy nagyon sokat beszélek, és Isten rámutatott arra, hogy sokszor hiába, sokszor feleslegesen, és elkezdett formálni az utóbbi időben, és tanítani nekem azt, hogy mikor kell beszéljek, és mikor kell hallgassak. És rá kellett jönnöm, és be kellett látnom, hogy nagyon sok esetben bölcsebb dolog hallgatni. És így ezt Isten tanítgatja nekem. Aztán arról is olvashattam igeverseket, hogy hogyan kell beszéljünk, és hogy milyen kell legyen a mi beszédünk. Példabeszédek 15:1-ben azt olvassuk, hogy a higgadt válasz elhárítja az indulatot, de a bántó beszéd haragot támaszt. Valamint a példabeszédek 25:15-ben türelemmel a fejedelmet is rá lehet beszélni, és a szelíd szó a csökönyösséget is megtöri. Azaz, ami beszédünk higgadt kell legyen, alázatos, szelíd, akkor is, hogyha az az ember, akivel éppen beszélünk, az haragos vagy indulatos. Tapasztalataimból elmondhatom, hogy ez nagyon nehéz, és nagyon sokszor még nem sikerül, de igyekszem erre is, és az Úr formál különböző emberek által, akiket a mi életünkbe helyez. És hogy miért is kell odafigyeljünk a mi beszédünkre, erről is olvashattam két igeverset. A Példabeszédek 12-14-ben azt olvassuk, hogy amit mond az ember, annak a gyümölcséből lakik jól. A Példabeszédek 21-23-ban pedig, aki vigyáz a szájára és nyelvére, életét őrzi meg a nyomorúságtól. Szeretnék odafigyelni a beszédemre, szeretném megtanulni azt, hogy mikor beszéljek, mikor hallgassak, és amikor beszélek, akkor is az én beszédem, az én szavaim építők legyenek, és áldások lehessenek a környezetem számára. Ezt kívánom a testvéreknek is. Amen.
Két éve, hogy szülők lettünk, és eddig ez a szeretetet csak úgymond adtuk. Nem annyira kaptuk vissza, csak esetleg, ameddig még kicsi beba volt egy-egy mosolyban. Persze mi is tudtuk, hogy azért szeret bennünket a gyermek, nem is reméljük. De ide az utóbbi időben, ahogy egyre inkább fejlődik és nő, és egyre több mindent tud tenni, mondani lassacskán, így jobban esik azt látni, hogy odaszalad hozzám, áttölel, vagy megpuszil, és akkor jobban érzem azt, hogy szeret engem, az édesapját, bennünket. És ilyenkor eszembe jut az igevers, amit mondott az Úr Jézus, hogy legyetek olyanok, mint a kisgyermekek. És jó volt látni a kitartását is bizonyos dolgokban. Jó néha a csintevőseknél annyira nem örülök neki, de olyankor arra gondolok, hogy bárcsak én is ennyire kitartó lennék esetleg a Biblia olvasásban, mint ahogy ő próbálkozik valamit elérni, vagy valamit megtanulni. Vagy legyek annyira kíváncsi, mint egy kisgyermek, hogy kíváncsian vegyem a Bibliát a kezembe. És arra is gondoltam, hogy amennyire szeret bennünket ez a gyermek, még akkor is odaszaladt hozzánk, hogyha esetleg éppen én fenyítem meg, és úgymond én okozok neki úgymond csalódást vagy fájdalmat. És ebből én azt mondtam le, hogy felnőttként én is ugyanúgy kell az én édesatyámhoz oda mennem, még akkor is, hogyha olyan döntést hozott, ami esetleg nekem nem kedvez, vagy esetleg éppen úgy nevelt, vagy formált, hogy nekem az fájt és rosszul esett, hogy ne óroljak meg rá, és akkor duzzogjak ott magamba, hanem igenis fogadjam el, és ugyanolyan szeretettel forduljak hozzá. Hát én nagyon remélem, hogy még több mindent is fogunk tanulni a gyermekünk által, és majd ő is tőlünk, és azt kívánom én is mindenkinek, hogy legyünk annak, mint a kisgyermekek. Amen.
Juliánó testvérét is.
Van a szívemben öröm, békesség, hogy ebben a gyülekezetben tartozhatunk. Nem nagy szókincsem van, de gondolom, hogy amit akarok, el fogom tudni mondani, mert a Szentlélek fog erőt adni nekem arra. Hát én most egy kis testvéri szeretetet akarok megosztani, de én még többet tovább is fogom. Ha sokat beszélek, akkor állítsanak le. Testvérem, gyermekkoromban igazán még nem értettem, mi is az a testvéri szeretet. Gyermekkorunk elmúlt rég, messze tőled felnőttként. Örülök, hogy testvérem vagy, ha bánt valaki, megvigasztal. Én ezt a kis táblázatot megkaptam már egy drága testvéremtől régebb óta. Nem értettem annyira, mint most, mikor én megvettem egy nagyon drága testvérnőmnek. Mikor Szovátán voltunk 5-én, egy családdal, nem hívő családdal, megszoktam venni nekem a mai igét, elolvasta reggel, mondja, hogy mit olvasott, a jó adakozásról volt. Hát mondom, én meg a gazdag, meg a Lázárról olvastam. Kezdem mondani elfele, na hát felázadtak, mert hát gazdagok. És nem a jó Isten adta nekik, hanem az ő erejükből. Mondom, igen, igen, de az erőtöket kiadta. Na hát a férjem azt mondta, ó, hagyjad már, ne legyen már az úton veszekedés, elindultunk kirándulni. Közben felvettünk egy paradi családot is, őket ültették előre a félemnek, mondták, jöjjön hátra, hogy vezessen bennünket mindenfele. Hát én végig sírtam, az úton potyogtak a könnyeim, mert én nekem itt lett volna a helyem, azon a drága háladó ünnepélyen nem olyan helyt. De megvigasztalódtam, mert a legelső útnál, mikor megálltunk, a legelső ajándékot, mikor megláttam, ez a testvéri szeretet. Mondom a félemnek, ez a legelső ajándék az én drága testvérnőmé. Olyan öröm volt a szívemben, addig potyogtak a könnyeim, potyogtak, nem tudta a félem, miért sírok. Azt mondja este, hogy mi volt veled, hogy végig sírtál. Mind mondták a többiek, hogy hát Jucika, te nem szólal semmit. Mondom, nekem nincs mit szóljak hozzátok, gondoltam. Mert ugye a jó atya azt is mondta nekem, ugye, hogy ne hányjátok az igaz gyöngyöket a disznók elé, ugye, a gyöngyeiteket. Hát én, nekem annyira rosszul esett ez, nem is bántam, 6 nappal hamarabb hazajöttünk, de nem is bántam, hogy jöttünk, mert már nekem, én nem tudnék, ha testvérek, én nem vagyok itt, akkor tudjátok, nagy baj van velem. Mert én itt érzem jól magamat, és azt mondja máma, és telefonál valaki, hogy neked muszáj délelőtt, délután, nekem igen muszáj. Mert mondom, én ott érzem jól magam, és ott van békesség, szeretetet, ott kapok a testvérektől, kapom azt a drága szeretetet, azt a sok imát, mikor azt mondták, Ilonka testvérnő is, hogy hívják testvérnő, mikor még elkezdtem járni, hogy hadd tudjak imádkozni érte. Hát mikor mindig az imakamarájukban vagyunk az idős testvérnőknek, és annyi sokat imádkoznak értünk, mint mi is felemás igában élek, de tudom, hogy... Reménykedem, mert egy drága jó félet adott a Jóisten mellém, hogy még mondhatom, hogy ő mondja, hogy menjél, fiam, soha még egyszer nem mondta, hogy ne menjek. És remélem, hogy ő is sokat változott, én is változtam, de hála, most mondjam azt, hogy eleinte problémám volt, mert az Erzsike testvérnő mindig azt mondta, azt szerette, hogy öröme volt, boldog volt, hogy talált egy falubelit, mert ez a vers úgy is van, osztálytársak voltunk, falubelik, és mégis 20 éven keresztül biztos nem találkoztunk. De a Jóisten úgy adta, hogy én is új házba költöztem, ő is új lakásba, és szomszédok lettünk. Hát ezt mind a Jóisten munkálta ki, nem más. De hála az Úrnak ezért, hogy ilyen jó, ami mennyei atyánk, hogy mindig tudja, mikor, kinek mit kell. Köszönöm, hogy meghallgattak, amen.
Még egyszer meghallgatjuk a zenekar szolgálatát, és lehetőség lesz még egy szolgálatra, hogyha valakinek van a szívében.
sok szeretettel köszöntök mindenkit, és örvendek, hogy itthon lehetek. A János Evangélium a 10. részének a 10. verse úgy van, hogy a tolvaj nem egyébért jő, hanem hogy lopjon, és öljön, és pusztítson. Ez az ördög, aki Isten, és így a mi ellenségünk is. És a mai nap újból hangsúlyossá lett előttem az, hogy ő nem elégszik meg azzal, ha valakiben egy kis kár tud tenni. Nem elégszik meg azzal, ha valakit egy kicsit el tud bizonytalanítani. És a Jób példája mutatja azt, hogy amikor az ördögnek lehetősége van pusztítani, akkor mindent megtesz, amit csak tud. Amikor Isten megengedte azt, hogy Jobnak ártson, akkor egy nap alatt elvette minden vagyonát, minden javát és gyermekeit is. Aztán, amikor Isten megengedte, hogy az egészségéhez nyúljon, akkor nem csak ágynak esett és egy kicsit gyengélkedett, hanem olyan beteg volt, hogy átkozta azt a napot, amikor született. És cserépdarabokkal vakarta a testén a viszketegséget. Az ördögben egy szemernyi irgalom nincs, és amit ő, amihez hozzáférhet, amit megkaparinthat, azt mind elveszi, elpusztítja, és ahogy az ige írja, mivel tudja, hogy kevés ideje van hátra, egyre inkább tombol, és hol világosság angyalának öltözik, és úgy próbálja elhitetni velünk, hogy amit tenni készülünk, vagy amire csábít, az még jó is lehet, viszont mindig az irgalmatlan gonoszság, az a beleig romlott állapot van az ő benne, ami minket romlásba döntene, ha Isten engedné ezt neki. Ennek az ellenpárja a vers második fele, ami arról szól, azt mondja az Úr Jézus az ő juhairól, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek. Isten drága kegyelme az, hogy úgy szeret minket, hogy lenyúlt értünk, hogy kihúzott bennünket a pusztulásnak a verméből, hogy sziklára állítja a lábunkat, és ezt nem csak egyszer tette meg, hanem ezt teszi folyamatosan, hogyha erre szükségünk van, és kérjük tőle, ő kész újból és újból, és újból és újból és újból és újból lehajolni értünk. Amikor ezt a két dolgot látjuk egymással szemben, akkor még inkább hangsúlyos kell, hogy legyen számunkra az, amit ír az apostol is, hogy ne közösködjünk, ne legyen a kettőnek bennünk az elegye, ne adjunk edényt annak, hogy keveredjen bennünk az Isten lelke és az ördögnek a szellemisége. Ő nem fog megállni, hogyha kis únyira nyitott ajtót talál, hanem feszíti és töri befele. És gondolom, hogy sokunknak van tapasztalatunk arról, hogy amikor résnyire nyitjuk a szívünket előtte, akkor csőstüljön a baj, a bűn, megpróbál megalázni, megpróbál teljesen letiporni bennünket, és ezért is óv Isten bennünket attól, hogy alkudozzunk az ördöggel, hogy próbálgassuk a határokat, hogy máshoz mérjük magunkat, és azt akarjuk elhitetni akár magunkkal is, hogy hát ez még nem olyan nagy dolog, ezt még mások is megteszik, ez még tűrhető. Isten azt akarja, hogy mi célegyenest a menny felé tartsunk. Mi előttünk Jézus Krisztus legyen a példakép, és nem másokat gondoljunk mércének. Segítsen az Úr ebben, és tudjuk azt, hogy az egyetlen, ha lehet ilyet mondani, felemás iga, ami üdvös, az az Úr Jézus Krisztussal vállalt felemás iga. Ő viszi a mi igánkat, és ezért gyönyörűséges. Ő hordozza a mi terheinket, és ezért könnyű az nekünk. De hogyha a magunk nyakába szakad a magunk döntéseinek a következménye, akkor agyon nyomna bennünket, elpusztulnánk alatta. de hála neki, hogy ő jött szabadítani, ő jött megmenteni bennünket, és a mi életünk hála áldozatként kell, hogy ott legyen az ő oltárán. Segítsen az Úr bennünket, mindannyiunkat erre. Amen.
Kérjük szépen Irma testvérnőt is a szolgálatot.
Olvastam egy kis történetet, és nagyon megragadta a szívemet. Ez arról szólt, hogy egy misszionárus egy városba elindult, hogy hirdesse Isten igéjét, és betért egy ismerős házhoz, elfáradva, és gondolta, hogy megpihen egy kicsit. És ott látta az asszonyt a házba, a gyertyafénynél, hogy nagyon gyorsan var. Csodálkozott rajta, hogy milyen gyorsan jár a keze. És közben beszélgettek, és pillanatra megállt az asszony, ránézett a gyertyájára, és még gyorsabban hozzáfogott varni. És azt mondta, hogy sietnem kell, mert a gyertyám elég, és nincs több. És úgy elgondolkoztam rajta, hogy azóta minden este elolvasom ezt a kis történetet. Nekem üzenet volt, hogy sietnem kell, mert a gyertyám elég, és nincs több. Sokat beszélgetünk otthon a férjemmel, készülünk hazafelé, öregedőbe vagyunk, érezzük, hogy ég el a gyertyánk, hogy mikor, nem tudjuk. Az Úr tudja, de az az én imádságom, hogy ameddig az Úr tart, és ég a gyertyám, legyen nyitott szemem, érző szívem, és végezzem azt a munkát, amit vár tőlem a Jóisten. Én nem tudom mások, hogy vannak, de mióta nyugdíjba jöttünk, kolléganők a kórházból kérdezik, hogy nem unalmas a nyugdíjas élet, és én azt mondom, hogy nem. Mintha jobban fel lenne pördülve a napjaink, minden napra van tennivaló, minden napra van mennivaló, rendeznivaló, és nem unalmas, és én úgy hiszem, hogy az Úr gyermekeinek, a hívőknek nincsen unalmas napja, amikor látjuk körülöttünk a betegeket, látjuk az elveszetteket, látjuk, hogy hol kellene segíteni, mennyi öreghez, öregszülőkhöz kellene elmenni, és a hívőknek nem lehet unalmas nap. És az én számomra üzenet volt, hogy siessek, mert a gyertyám elég, és nincs több. Vegyük ezt komolyan, mint üzenet a Jóisten részéről, és fogjuk hallani majd azt az üzenetet, hogy a ti munkátok nem hiába való az Úrban. Amen.
a közölnivalókat szeretném a testvérekkel megosztani. Először is testvéri szeretettel köszöntünk minden kedves jelenlevőt, mindazokat, akik eljöhettek ma délután is, Isten drága igéje köré, meghallgatni őt, az ő szavát, az ő üzenetét. Hiszem, hogy senki nem marad üzenet és áldás nélkül, aki ma délután nyitott szívvel jött hallgatni az igét, és kész azt mondani, amit mondott Sámuel is, szólj, Uram, mert hallja te szolgád. Eddig is tapasztaltuk, hiszem, hogy ezután is fogjuk ezt tapasztalni. Az énekkar szolgálatát fogjuk most meghallgatni, utána szólok Isten igéből. Úgy, amit már hallottuk is testvérünk szolgálatából, hívő élet megalkuvás nélkül. Hogyan lehet ezt megélni? Vagy lehet-e egyáltalán ezt megélni? Ez egy kérdés, úgy hiszem mindannyiunk számára, hiszen találkozunk olyan eseményekkel, amikor ám latba kell vetni minden hívőségünket, hitünket és az Úr iránti elkötelezettségünket, hogy megmaradjunk egyenesen és hűségesen az Úr mellett. Ez egy kemény harc, és mondhatom azt, hogy ez egy mindennapi harc. Az előbbi versekben Pál apostol beszél arról, hogy mi nyitottunk felétek, kedves korintusiak. Mi befogadtunk titeket a szívünkbe. Én is, és az én munkatársaim is. Ami szánk megnyílt, ami szívünk kitárult. Szeretünk titeket, értékelünk benneteket. Szükségünk van rátok. Elfogadtunk titeket, és most kérjük a gyülekezettől is ugyanezt a viselkedést, ugyanezt a nyitottságot az Úr felé, aki megváltott minket, és kihívott a világból szent hívással. Az Úr Jézus Krisztus meghatározta azt, hogy az ő követésének feltételei vannak. És ezt megerősítette Péter apostol is, amikor prédikált pünkösdbe, és több ezren megtértek, és amikor tanította, intette őket, kihangsúlyozta azt, hogy szakasszátok el magatokat e gonosz nemzetségtől. És megtörténhet, hogy ebben a sokaságban, ebben a nemzetségben többeknek voltak testvéreik, voltak nővérük, vagy húguk, vagy öcsük, vagy apjuk, vagy édesanyjuk, akik még nem tértek meg, akik még nem lettek Krisztus követői. De Péter merészkedik azt az igazságot alátámasztani, amit az Úr Jézus is mond. Szakasszátok el magatokat. Testvérek, én azt látom a gyakorlati életben, hogy azok a hívő emberek, akik vallást tesznek arról, hogy ők megtértek, és befogadták az Urat szívükbe, de ez a szakadás, elszakadás a világtól, a világi környezet, életmódtól nem történt meg teljesen, ezek az emberek soha nem lesznek alapos, használható edényei az Úr kezében. El vannak a közösségben, el vannak a gyülekezetben, de valami mindig visszahúzza őket. Valami idegen erő, valami más, a világ, mert nem történt meg az elszakadás. Jó lesz, ha ma délután ilyen téren is megvizsgáljuk az életünket, hogy megtörtént-e nálunk az elszakadás. Milyen ez a felemás iga? Azt mondja Pál apostol, ne legyetek hitetlenekkel felemás igában. Mert mi szövetsége van igazságnak és hamisságnak? Vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel? És folytatja tovább, ugyanazokat mondja el más szavakkal a korintusi gyülekezetnek. És mi egyessége Krisztusnak Béliállal? Vagy mi köze hívőnek hitetlenhez? Vagy mi egyezése Isten templomának a bálványokkal? Tehát mind a három igevers ugyanazt mondja, csak több oldalból közelíti meg Pál apostol, és támasztja alá ezeket az igazságokat. A Mózes 5. könyve, 22. rész, 10. vers ezt mondja a felemás igával kapcsolatban. Ne szánts ökrön és szamáron együtt. Tudjuk azt, hogy az ökör tiszta állat volt, a szamár pedig tisztátalan állat. A másik dolog valahogy nem illenek egymáshoz. Nagy a méret különbség is, aztán nagy a lépés különbség is a kettő között, és nem tudnak egyszerre lépni, egyszerre menni. Ezért az Úr meghagyta, hogy ne tegye ezt Izrael népe. Említette testvérünk, hogy az Úr Jézus igája milyen gyönyörűséges, és az ő terhe könnyű. Milyen ez a felemás iga? Hát szóvá szoktuk tenni néha, hogy gyülekezetünkben is vannak olyanok, akik felemás igában élnek. Erre is világos utasítása van Isten igéjének, hogy ebben az esetben, miután valaki felemás igába él, tehát házassága után ismerte meg az Urat, legyen az férfi, vagy legyen az asszony, akkor ebben az esetben nagyon világos, amit Pál apostol mondta, korintusiakhoz írt első levél, 7. részében találjuk ezt meg. Egyebeknek pedig én mondom, nem az Úr, ha valamely atyafinak hitetlen felesége van, és ez vele akar lakni, el ne bocsássa azt. És amely asszonynak hitetlen férje van, és ez vele akar lakni, el ne bocsássa azt. Mert megvan szentelve a hitetlen férj az ő feleségében. És megvan szentelve a hitetlen asszony az ő férjében. Tehát nagyon világos és egyértelmű, ha felemás igában élünk, így hitetlen társunk van, meg van szentelve a hívő emberben. És az az imádságunk, a hívőnek az kell legyen az imádsága minden nap, Uram, adj kegyelmet, hogy az én drága férjem, vagy az én drága feleségem is megismerjen téged, hogy lélekben is egyek lehessünk. És hiszem, hogy ez az imádság ott van minden kedves testvérnőnek vagy testvérnek az életében, aki ilyen helyzetben vannak. Erre a Felemás igára majd egy kicsit még kitérek, de most szeretnék még arról beszélni, milyen ez az alkukötés. Mert a vezér gondolatunk hívő élet megalkuvás nélkül. Eszembe jutott gyermekkoromban, többször elmentem a vásárba édesapámmal. És kellett ott ezt a segítkezni. Aztán láttam, hogy az emberek hogy adnak és hogy vesznek. A vevő megkérdezte az eladót, tessék mondani, hogy mennyiért adja ezt. És mondott egy árat. És aztán a vevő azt mondja, hát kérem, az nagyon sok, az nagyon drága. És akkor ő is ígért valamit. Addig-addig beszélgettek, aztán oda jutott a dolog, hogy elkezdték csapni a markukat, egyik a másiknak. Én adok ennyit. Az nem elég, ez többet ér. És végül, mikor már oda jutott a dolog, hogy úgy nézett ki, hogy kiegyeznek, akkor aztán ütött egy nagyot a markába, ezzel bizonyítva azt, hogy most már rábólintok, elfogadom, de légy szíves, ebbe az árba add nekem azt a tulajdont, ami most még a tiéd. És összejött a vásár, megegyeztek, és ugye így gazdát cserélt az eladott jószág, vagy amit árultak, amit eladtak. Testvérek, arra gondoltam, hogy a sátán is alkuba akar naponta velünk szállni, és kér tőlünk. Sok mindent kér az ördög a hívő embertől. Mi, amikor megismertük az Urat, mi azt az éneket énekeltük el mindannyian, hogy mindenem az Úrnak adom, minden az övé. És jön a kísértő a hétköznapokba, is megkísért bennünket, és azt mondja, adjál nekem az idődből. Annyira káprázatos reklámja van ma a világnak, testvérek, hogy egyiket a másik után villogtatja a mi szemeink előtt, hogy lássuk. És azt mondja nekünk, neked erre most nagyon nagy szükséged van. Boldogságod akkor fog a tetőfokra hágni, ha ez a tied lesz. Ha ezt is megveszed. De ahhoz, hogy megvehessük, többet kell dolgozni. Több idő. Több fáradtság. És ezekből a dolgokból több, több és több. Ugyanakkor, amit az Úrnak adtunk időt valamikor, abból az időből el kell venni. Odaadtuk az Úrnak, de arra gondolunk, az Úrnak elég lesz kevesebb is. És abból elveszünk. Aztán a pénzből is veszünk el, amit az Úrnak kellene adni, de elveszünk, mert meg kell venni azt a bizonyos dolgot, amire nagyon-nagyon nagy szükségem van. És az ördög állandóan kísért bennünket. Állandóan csábít. Az Úr Jézus Krisztust is kísértette az ördög. És azt mondta, neked adom. Ha te engem leborulva imádsz, ha te nekem szót fogadsz, neked adom, nézd ezt a gyönyörű világot. Ez mind a tied lesz. Csak tedd meg, amit én mondom. Testvérek, én úgy látom, hogy óriási kísértésnek vagyok, és vagyunk kitéve. Milyen döntéseket hozunk? Milyen döntéseket hozunk akkor, amikor az Úréból el kell venni, és nincs idő beteget látogatni, ahogy hallottuk a testvérnő, nincs idő lelki szolgálatot végezni, nincs idő testvéri közösséget gyakorolni, nincs idő együtt imádkozni, mert annyira fontos, amit el kell érjek. Engem ítélt az Isten igéje, és szeretném mélyebben megvizsgálni, és Isten röntgene alá tenni az életem. Mindaz, ami nem az Úrtól van, égesse ki az Úr a szívemből. Mindaz, ami emberi hiúság, ami gyengíti az én lelki életemet, az én lelki szolgálatomat, az én odaszánásomat, az én buzgóságomat, az Úr tisztítsa meg a lelkemet. És mondja te is ez, drága testvérem, ahol teret adtunk az ördögnek, ahol elvettünk az Úréból magunkénak, adjuk vissza az Úrnak. És az Úr áldása és kegyelme fog bennünket kísérni. Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában. Akkor, amikor Korintusban a bálványoknak áldoztak, utána nagy vacsorát készítettek. És ilyenkor meghívták a családot, a barátokat, a jó ismerősöket, meghívták a hívő rokonokat, esetleg a hívő testvéreket is, vérbeli testvéreket. És azt mondja Pál apostol, miköze hívőnek hitetlenhez? Miköze Isten templomának a bálványokkal? Jöjjünk most egy kicsit közelebb, és felteszem a kérdést. Mit tesz egy mai hívő ember, ha a mulatságba, szórakozó, mullató helyre hívják őt? Mit kell ilyenkor tenni? És vannak érveink. Vannak érveink, amiket felszoktunk sorakoztatni. Az egyik érv, az így hangzik, csak ez az egy testvérem van. Hogy tegyem meg, hogy nem megyek el a lakodalomba? El kell menni. Meg kell tenni. Ezt mondja az ördög, ezt mondja a világ. De mit mond az Isten igéje? Csak ez az egy testvérem van, oda el kell menni. Nemrég hallottam ilyen véleményt, ilyen hozzáállást. Az Isten igéje egyebet mond. Miköze hívőnek hitetlenhez? Aztán a másik, ez inkább a fiataloknak szól, én is találkoztam vele, és a fiatalok is találkoztak, és fognak vele találkozni. Annyi évig jártunk együtt az iskolába. Olyan jó barátok voltunk. Annyi örömünk volt együtt, meg bánatunk, különösen rossz jegyet kaptunk, vagy egyéb dolgok voltak. Sok minden összeköt. Nem tehetem meg azt, hogy ne menjek el. És ilyenkor nagyon besegít az ördög testvérek, és azt mondja, eredj el, eredj el, te nem kell ott így áll, nem kell neked ott táncolni. Leülsz ott szépen, a vacsorát elfogyasztod, beszélgetsz, és meg lehet oldani. Eszembe jutott a három zsidó ifjú, gondolkozhattak volna ők is úgy. Letérdelünk mi is. Amíg ezek az emberek imádkoznak a bálványokhoz, mi imádkozunk az élő Istenhez. Mi az élő Isten nevét fogjuk kiejteni. De nem, állva maradtak. Mind a három fiú állva maradt. Képzeljük el, testvérek, azt a szégyent, idézőjelbe mondom. A világ előtt. Mindenki letérdelők állva maradnak, engedetlenkednek. Ilyen viselkedés. De meg akartak maradni az Úr mellett. És azt mondták, ha az életükbe kerül, ők akkor sem hajtanak térdet a Baál előtt. Nekünk sokszor nincs fenyegetve az életünk, csak egy kis mellőzés. Csak egy kis lenézésért nem vagyunk hajlandók az Úr Jézus Krisztust felvállalni. De hiszem, hogy az Úr munkálkodni fog a szívünkben, az enyémben is, és a testvérek szívében is. Legyünk mélyebben, odaszántabb életű hívő emberek. Aztán lehet egy olyan érv is lehet, hogy szégyellem elutasítni. Meghívott, olyan szépen meghívott erre az alkalomra. Még az osztályfőnök is szólt. Vagy a testvérem eljött személyesen szólni, olyan kedves volt, hogy utasítsam el. Nem lehet elutasítni. Aztán még egy másik érv, amiben nagyon beleszokott bújni az ördög. És azt mondja, eredj el, és tegyél ott bizonyságot. Ott, aki mellett fogsz ülni, mondd el, hogy te az Úr Jézus gyermeke vagy, hogy te szereted az Úrat, tegyél ott bizonyságot. Hogy látjuk, testvérek, hogy ezek az érvek megállják-e a helyüket a gyakorlatban? Sajnos nem. Ha nem volt idő 12 éven át bizonyságot tenni, nem lesz alkalom azon az estén, abba a tivornyába, ott a lakodalomba, ott a mulatságba, vagy ott a banketen. Nem lesz idő bizonyságot tenni. Keresztelő Jánosnak a fejét ott vették, és ott határozták el egy ilyen mulatságon, egy ilyen tivornyán, hogy a keresztény embert, ezt a hívő embert el kell tenni a láb alól. Testvérek, az ilyen közösködésnek, amikor a világgal ilyen formában közösködünk, nagyon-nagyon súlyos következményei szoktak lenni. És ezek az érvek, amiket felszoktunk sorakoztatni, mind azt a célt szolgálják, hogy a lelkiismeretünket mind jobban megnyugtassuk, és mind inkább alávessük annak, hogy engedjen. Egyezzen bele! Megalkuszunk a lelkiismeretünkkel. Egyezz bele, és tessék ott bent hallgatni. De nem lehet elhallgattatni a lelkiismeretet. Mert ha az Úr gyermekei vagyunk, ha Isten igéjét olvassuk, és az Úr eszünkbe juttatja az ő igéjét, a lelkiismeret, a lélek, aki bennünk él, nem fog elhallgatni. Egy pár dolgot, egy pár következményét szeretnék ennek mondani, ha valaki bevállalja ezt a felemás, ezt a dolgot, hogy a sötétséget próbálja a világossággal együtt egyeztetni Krisztust Béliállal. Az egyik következménye, a hívő ember egy sötét befolyás alá kerül. Mi el sem képzeljük, testvérek, sokszor, hogy fölöttünk vagy mögöttünk milyen nagy erők munkálkodnak, amelyek rabul akarnak minket ejteni. Jobb abból a beszélgetésből, ami volt a sátán és közte, és Isten között, egyáltalán semmit nem tudott. De a Jobb életéért hatalmas harc folyt. És az Úr kialkutta, ha szabad ezt mondani, a sátántól, hogy tessék, vegyed, de az életét kíméld meg, azt nem engedem. Mi is sokszor kerülünk olyan helyzetbe, amikor próbák, kísértések jönnek. Mögötte nagy harc van. Az Úr is harcol értünk, és a sátán is hálójába akar minket vonni. Testvérek, vigyázzunk! Akkor, amikor egy kicsit megengedünk, a sötétség hatalmának a befolyása alá kerülünk. És elkezd megváltozni a véleményünk, elkezd megváltozni az a tiszta felfogás a hívő életről, amit nyertünk, amit kaptunk az Úrtól, amiről meggyőződtünk, és amit gyakoroltunk, lassan-lassan kezdjük ezeket feladni. De ez valahol elkezdődött. Valahol megalkuvás történt. Vigyázzunk, őrizzen az Úr bennünket. Ha hídat építünk a sötétség birodalma felé, hamarabb átmegyünk mi, mint hogy átjöjjenek onnan hozzánk. Emlékszem rá, amikor végeztem az iskolát, és elmentem a gyárba dolgozni. Hát minden olyan idegen, olyan ismeretlen volt előttem, de megtudtam azt, hogy aki újonnan megy dolgozni, annak vinni kell befogadó pálinkát. Ez a gyakorlat. Ma már lehet, hogy kevésbé ismert ez, de akkor nagyon természetes volt, ha egy új helyre kerültél, akkor kórusba zengték, hogy hol van a befogadó pálinka. És amikor felém is jöttek, és elmondták, és kérték a pálinkát, az italt, akkor én elmondtam, nézzétek, én hívő ember vagyok. Meg kellett valljam az Úr Jézust. Én hívő ember vagyok, nem fogyasztok szeszes italt. Ó, hát jó, jó, de hát mi iszunk. És meg kellett vallani az Úr Jézus Krisztust. És azt láttam meg a 17 év során, amíg ott dolgoztam, testvérek. Tiszteletben tartották a munkatársak azt, hogy Lőrinc nem iszik. Ő hiába hívjuk, hiába próbáljuk. Még néha próbáltak viccelődni, hogy hát gyere te is, legalább egy fél pohára, hát gyere kóstold meg. Köszönöm szépen. Én ettől szabad vagyok. Nagyon fontos, drága fiatalok, kedves testvérek, ha olyan helyzetbe sodor bennünket az élet, vagy a munkaterület, minél előbb legyünk készek az Úr Jézus Krisztust megvallani. Azt mondja az Úr igéje, hogy menjetek ki közülök. Az Úr Jézus Krisztust fel kell vállalni előbb vagy utóbb. Van olyan felfogás, azt mondják, hogy én nem beszélek, én nem mondok semmit, lássák meg az életemből, hogy hívő vagyok. Hát én előttem ez sántit. Tegyünk az Úrról bizonyságot, de ugyanakkor az életünk támassza alá, hogy hívő emberek vagyunk. Tényleg az Urat képviseljük. Mondhassák egy hónap múlva, vagy egy év múlva a munkatársak, de valóban úgy van, ahogy mondta ez az ember, amikor idejött, ez tényleg hívő ember. Igaza van. Látszik az életén. No, ezt várta Pál apostol a korintusi gyülekezettől. A korintusi hívőktől, és ma ezt várja az Úr tőlem, ezt várja az Úr tőlünk, hívő családoktól, és a mi gyülekezetünktől. Azt mondta egyszer valaki, csupa veszteség, amit az igazság feladása által nyerünk. Csupa veszteség, amit az igazság feladása által nyerünk. János apostol pedig azt mondja, aki a világ barátja akar lenni, az az Isten ellensége lesz. Szembe kerül az Istennel. Az Isten ellenségévé fog válni. Keresztbe lesz az Istennel. Mert előbb-utóbb szembe ütközik az élő Istennel, aki a világnak is akar tetszelegni. A világ felé is kacsingat. A világi életmódot is akarja élni. Kedves fiatalok, drága gyermekek, fiatalok, felnőttek, lányok, még nem mentetek férjhez. És fiúk, akik még nem nősültek meg, legyen ez előttetek egy ima téma. Hogyan mentek bele egy házasság? Kivel kötitek össze az életeteket? Őrizzen az Úr minden fiatalt, hogy hitetlennel, és azt mondja, hogy jó lesz az, majd meg fog térni, mert van ilyen felfogás, hogy majd meg fog térni. Nagyon kevés százalék az, aki megtér igazán az Úrhoz. Általában úgy szokott lenni, hogy a hívő is közömbössé válik, elhagyja az Urat, elhagyja a gyülekezetet. Általában ez szokott lenni. És nagyon kevés százalékban van, amikor valaki egy hitetlennel köt házasságot, ami az életbe a legbensőségesebb kapcsolat. És egy életre szól, nem egy-két évre, vagy 10 évre, hanem 40, 50 vagy 60 évre szól. És nem mindegy, hogy kivel kötöd össze az életedet, nem mindegy, hogy felfelé húz a mennyország felé, vagy lefele húz a pokol felé, a kárhozat felé. Drága fiatalok, legyen ez ima témátok, és beszéljétek ezt meg az Úrral, és olyan döntéseket hozzatok, amin a Jóisten kegyelme, a Jóisten vezetése és a Jóisten áldása lesz. Mert Isten nagyon világosan meghúzza a határt. Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában. Természetes, ahogy elmondtam előzőleg is, akik utána tértek meg, azok annál jobban szeressék férjüket. Annál jobban szeressék feleségüket. Bemutatva ezáltal is az Isten parancsát, az Isten szeretetét. És aztán még egy gondolat ehhez, hogy milyen következménye van a megalkuvásnak. A megosztott szívű hívőben nincs lelki erő. Eltávozik az Isten ereje. Akkor, amikor Sámson kinyitotta a szívét, és az idegen asszonnyal megosztotta a szívét, közösséget vállalt, az Úr automatikusan elvette tőle azt az erőt, amit Istentől kapott. És ez ma is így működik, testvérek. Amikor kezet nyújtunk a világnak, Isten automatikusan elveszi azt az erőt, amit tőle kaptunk. Azt a hitelességet. Mert az Úr csak azoknak az életében tud munkálkodni, akik őszintén ragaszkodnak hozzá. Azt mondja Isten igéje, mindentől, ami gonosznak látszik, őrizkedjetek. Fel kell vállaljuk a másságot. Fel kell vállaljuk az Úr Jézus Krisztust. Hívő élet megalkuvás nélkül ez a vezérgondolatunk. És eszembe jutottak azok a mártírok, akiket felsorol a zsidókhoz írt levél. De nem csak azok. Az évszázadok során mindig voltak testvéreink. Ha olvasta valaki, bizonyára olvastuk a zarándok gyülekezet. Milyen óriási üldöztetésnek voltak kitéve a mi elődeink, a mi testvéreink. És csupán azért, mert felvállalták a tiszta evangéliumot. Mert azt igyekeztek képviselni, hirdetni és megélni. De nem alkuttak meg. És a mi elődeink is, akik most itt vagyunk, szüleink, akik imádkoztak értünk, hogy mi hívők legyünk, hogy ne kallódjunk el a világban. Nem alkuttak meg. Vállalták a kommunista időben is az Úr Jézus Krisztust. Nem tökéletes emberek, de hívők, hűségesek maradtak az Úrhoz, ezért lehetek én itt, testvérem, és mindannyian, akik itt vagyunk az Úr jelenlétében, az Úr népe között, az Úr gyülekezetében. Annak okáért menjetek ki közülük, és szakadjatok el, azt mondja az Úr, és tisztátalan ne illesetek, és én magamhoz fogadlak titeket. És leszek néktek atyátok, és ti lesztek fiaimmá, és leányaimmá, ezt mondja az Úr. Szeretnék egy biztatást, egy bátorítást is mondani a drága testvéreknek. Azt mondja az Úr, ha ti ezt vállaljátok, hogy elszakadtok a sötétségtől, hogy elszakadtok a világtól, a világi életmódtól, akkor én magam, az élő Isten leszek a ti atyátok. Nem fogtok árván maradni. Nem fogtok az utcára kerülni. Nem lesztek nincstelenek. Nem lesztek elhagyatottak. Nem lesztek megvetettek a világtól, igen. De Istentől nem. Mert Isten az ő karjaiba vesz bennünket, átölel bennünket. És ahogy mondja Ésaiás próféta, ne félj, mert én veled vagyok. És ha az Úr veled, ha az Úr velünk, kicsoda ellenünk. Biztasson bennünket ez a drága élő hit, ez a drága remény, testvérek. Azt mondja az Úr, ha ti elhagyjátok ezeket a dolgokat, akkor én fogadlak magamhoz titeket. Én leszek a ti atyátok, ti pedig az én fiaim lesztek, és az én leányaim. Eszembe jutott az az ének, ahogy készültem. Mikor borral, olajjal kimosta sok sebem, fülembe azt suttogta, enyém vagy gyermekem. Nem hallék kedvesebb zenét, melytől szívem örömre kél. Kéz, amely kerestél, szív, amely szerettél, vér, mely eltörölted bűnömet, mindörökre áldva legyetek. Olyan drága megtapasztalás ez, amikor az Úr a szívére zár, amikor az Úr felemel, és amikor az Úr letörli a mi könnyeinket. Testvérek, milyen hívő emberek vagyunk mi? Vizsgáljuk meg magunkat. Tegyük mérlegre az életünket. És mondjuk, Uram, vizsgálj meg engem. Szeretnék megalkuvás nélküli lenni. Hogy azon a helyen, amit te készítettél a tieidnek, majd én is ott legyek azokkal együtt, akik már előre mentek, akik már ott vannak az üdvözültek seregében, sokaságában. Adja meg ezt az Úr mindannyiunknak. Amen. Hálát adunk neked, jó Istenünk, ezért a drága napért. Köszönjük, hogy az ige által neveltél, tanítottál bennünket. Segíts meg, Uram, hogy igédnek ne csak hallgatói, hanem megtartói legyünk. Vigyük be a gyakorlati életünkben mindazt, amire tanítottál, amire el akarsz vezetni bennünket. Uram, ott, ahol csődöt mondtunk, ott, ahol megalkuttunk, ott, ahol megegyeztünk a világgal, kérlek, bocsáss meg nekünk. Tisztítsd meg az életünket. Elmondjuk neked, Uram, hogy mi szeretünk téged, de sokszor mégis megcsal a világ, megcsal a bűn, úgy, ahogy megcsalta Pétert is. Könyörülj rajtunk, és emelj fel bennünket, hogy mindennél inkább szeressünk téged, és ragaszkodjunk te hozzád. Add győzelmet a te népednek. Most, amikor szeretnénk evangelizálni, Uram, kérlek, hogy tisztítsd a te népedet, szenteld meg az életünket, és tégy alkalmassá a bizonyságtételre, a szolgálatra. és add, hogy legyenek emberek, akik meghallják a te szavadat, és hozzád jönnek, kibékülnek veled, új életet nyernek benned és általad. Köszönjük, hogy fogsz munkálkodni, áld meg betegeinket is, őrized őket, oltalmazzad, adj nekik igét, üzenetet, támaszt, mindazt, amire szükségük van. Az Úr Jézus drága nevében kértünk. Amen.